Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A nagy héten több ezer Olaszországból és Hollandiából származó sok színű virág és növény díszíti majd a Szent Péter teret és a Szent Péter bazilikát. Elrendezésüket a Vatikánvárosi Állam infrastruktúrális és szolgáltatási igazgatóságának, kertészeti és környezetvédelmi szolgálata végzi, együttműködve azokkal, akik a növényeket és a virágokat adományozták. Virágvasárnap 120 pálmaágat és 120 ezer olajfa ágacskát osztottak szét a Szent Péter téren, ezt is adományba kapta a Vatikán. Húsvét vasárnap pedig több ezer Hollandiában termesztett virág és növény díszíti majd a Szent Péter teret. Hollandia 1986-ban ajándékozott először virágokat a Vatikánnak, Szent II. János Pál pápa iránti tiszteletből. A virágokat a mai napon indították útnak Róma felé, ezeket a holland püspöki konferencia elnöke áldotta meg. Húsvétkor várfal sétány nyílik a veszprémi várnegyedben, ahol a város panorámája és a barokk épületek mellett az érdeklődők több, eddig nem látogatható kertet is megtekinthetnek. A veszprémi főegyházmegye közleménye szerint a nagy szeminárium északi kertjében árnyas pihenőhely és kilátópont, míg a keleti kertben Varga Ferenc Munkácsi díjas szobrászművész, trónon ülő istenanya szobra, valamint az egykori vadgesztenyesor időtlenségét csugalló, megmentett példányai hívnak elcsendesedésre. A közleményben hozzátették, archív felvételek és ortofotók segítségével a múlt kertjeinek értékeit is beépítették a tájépítészeti koncepcióba. Az erős napsütésnek kitett területekre olajfákat, az érseki palota kocsi feljárójához pedig gömbtiszafákat telepítettek, utóbbi példányai a nyugati és keleti kertek több pontján is láthatók. A várnegyed kertjeiben, a bejáratoknál és a szobrok körül fontos szerephez jut a fehér lilium, amely a tisztaság, a szüzesség, a béke és az igazság, valamint az ige jelképe, Szűz Mária virága. A lila virágú örökzöld kis meténg az örök élet szimbólumaként, az illatos bazsarózsa Szűz Máriát jelképezve, míg a harangláb szintén Mária jelképként és a Szentlélek szimbólumaként jelenik meg. Áll a közleményükben. Idén is folytatódik az Ökumenikus Segélyszervezet és a MOL energiahatékonysági együttműködése. Az elmúlt 5 évben 5 szociális intézmény kapott korszerű napelemes rendszert és új nyílászárókat, idén pedig újabb 2 intézmény hőszigetelését és fűtésrendszerét újítják meg a MOL finanszírozásával, közölte az olajtársaság. A közlemény szerint a MOL évenkénti több 10 millió forintos támogatásából 2022-ben az Ökumenikus Segélyszervezet Szolnoki Családok Átmeneti Otthona, 2023-ban a Csepeli Szociális és Fejlesztő Központ, 2024-ben a Kastélyos-Dombói Térségfejlesztő Központ közösségi rendezvényterme, 2025-ben a Debreceni Szociális és Fejlesztő Központ, illetve a Pusztakovácsi Kürtöspuszta jelenlétpontja kapott napelemes rendszert, több helyen pedig kicserélték a régi nyílászárókat és a szigetelést is. Mint írták, az idei évben 2 borsodi intézmény, a Szendrői Szociális és Fejlesztő Központ, valamint a felzárkózó települések közé tartozó Léh jelenlétpontja energiahatékonysági felújítását végzik el a támogatásokból. A magyar tudásnak nincs határa, de van hazája, mondta a Pannónia Ösztöndíj program eddigi eredményeiről szóló tájékoztatón Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter a Nemzeti Színházban. A tárcavezető úgy fogalmazott, mi a világgal nyitunk és a világra nyitottunk. A világ tudását, művészetét hozzuk haza, ötvözve a magyar kiválóságokkal. A miniszter kitért arra, a 2024 őszétől indult programon összesen 12.718 fiatal vett részt az elmúlt időszakban. Végül az időjárásról. Túlnyomóan borult időre számíthatunk, és több helyen, főként az északi és keleti ország részben alakulhat ki gyenge intenzitású időszakos eső és zápor. Estétől északkelet felől már elkezdhet szakadozni, csökkenni a felhőzet. Napközben nagy területen lesz erős, a Nyugat-Dunántúlon és a Bakonyban viharos az északi a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 6 és 11 fok között alakul, késő estére 3 és 9 fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották.
Reklám.
Húsvéti kívánságműsorokkal várjuk kedves hallgatóinkat a Szent István Rádió hullámhosszain. Április 5-én, húsvét vasárnap délután 16 óra 30 perctől egy fél órás, és április 6-án, húsvét hétfőn délután 16 óra 5 perctől pedig egy egyórás műsorral jelentkezünk. Várjuk kéréseiket, kívánságaikat, zenés üzeneteiket, elérhetőségeinken, melyek a következők. Telefonszámunk 36-os körzet 510-618-as, e-mail címünk pedig kívánság@szentistvánradio.hu. Kéréseiket április 2-án, nagy csütörtökön délután 14 óráig várjuk. Ünnepeljük idén is együtt a húsvétot!
Kedvesség az új bátorság címmel. Idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre április 23-áig a versalap22@gmail.com e-mail címen várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Kedvesség az új bátorság című versmondó versenyre.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő.
Március 21-én szombaton Harkály megfigyelő túra indult az Erdők Nemzetközi Napja alkalmából a Felső-Tárkányi Varróháztól a Bükki Nemzeti Park igazgatóság szervezésében. A programot Bodzás János természetvédelmi őr vezette, aki a hazai harkályfajok tulajdonságairól, életmódjáról és a természetben betöltött szerepéről mesélt az érdeklődőknek. Most őt hallják.
Igazából már egy pár héttel korábbra is hozhattuk volna a túrát, de ez az időszak még megfelelő a harkályok számára. De sokszor már február végén, március elején megindítják úgymond a tavasz, a dobolásukkal, kergetőzésükkel, kiabálásukkal fölhívják magukra a figyelmet.
Kaptunk a túra elején egy adatlapot, mondhatjuk így, ami felsorol, bemutat képen is 8 harkályfajt. Ennyi, és nem több?
Fogjuk rá, hogy 8 és plusz egy harkályfaj, mert a nyaktekercs az úgymond mindenben a kivételek közé tartozik, tehát még a harkályok nagy részére jellemző az, hogyha ránézünk, akkor már sokszor rögtön szemet szúr ez az erős csőr, a kapaszkodó lába, hosszú, kemény farok. A nyaktekercs az picit finomabb felépítésű madár, illetve a többi harkályfajtól eltérően ő hosszú távú vonuló.
Tehát akkor 9 harkályfaj él Magyarországon?
Igen, 5 tarkaharkály, 2 küllő, a fekete harkály, illetve a nyaktekercs.
Tehát ezen az adatlapon bejelölhettük, hogy mit látunk és mit hallunk. Az első volt a nagyfa kopáncs, ugye? Talán a leggyakoribb faj.
Igen, ő a leggyakoribb tarkaharkályunk. Nagy erdőségekben is előfordul, illetve települések közelében is, bár az utóbbi helyről már a balkáni fakopáncs elég komoly vetélytársat jelent számára.
A következő a középfakopáncs, ugye így mondjuk? Ezt csak hallottuk.
Igen, őt sajnos csak hallottuk. Hát a hisztis hangjával hívja föl leginkább magára a figyelmet. Egyébként ő az egyik leginkább területű madárfajunk, tehát sokszor megfigyelték azt, hogy a kikelés helyétől pár kilométernél messzebb nem távolodnak el.
Akkor nem költöző madár a harkály?
A harkályok nem költöző madarak, kivéve a nyaktekercset.
Kisfakopáncs, ez a következő. Hát azt se nem láttuk, se nem hallottuk. Ugye van mellette két rubrika,
volt
és ezen kell bejelölni.
Igen, hallottunk egyébként egy kisfakopáncsot egy rövid időre szólni. Kicsit ilyen magasabb hangjával hívta fel a figyelmet, bár dobolni nem dobolt.
Hát akkor ugye énekel is, vagy fütyül a harkály?
Mondhatni, hogy a dobolása az éneke a harkálynak. Tehát amíg az énekes madarak az énekükkel jelzik a territóriumukat, a harkályok a dobolásukkal.
Jó, van amelyik magasabb hangon dobol, van amelyik mélyebb hangon?
Igen, az üteme is eltér, a magassága is eltérő lehet.
Nem hallottuk fütyögni is őket?
Fütyögni is hallottuk, de az más jelzett. Tehát hallottuk, amikor kergették egymást, például a nagyfakopáncs hímek próbálták elriasztani egymást, illetve hallottuk, hogy volt olyan harkály, amelyik a párját kereste és próbálta szólítgatni.
A balkáni fakopáncs a negyedik? Itt a képen? Hát ezt se nem láttuk, se nem hallottuk.
Van. Igen, a balkáni fakopáncsal inkább települések közelébe lehet leginkább találkozni. Nem nagyon szereti a nagy kiterjedésű, összefüggő erdőket.
Fordítok alapon, és itt jönnek már a kevésbé tarka harkályok?
Igen, ezek kicsit színesebb fajcsoportok a küllők. Ugye a zöldes színük elég jól elrejtik őket, mert ők elsősorban talajon is táplálkoznak, hát fő táplálékát a hangyák képezik, és így lekuporodnak, akkor elég nehéz őket észrevenni.
A zöld küllőt azt hallottuk is, mert bejelöltük a rubrikáját.
Igen, talán az az egyik leggyakoribb küllőfaj, főleg azért, mert a hambas küllő az a második legritkább harkályfajunk a fehérhátú fakopáncs után.
Akkor mondanom sem kell, hogy azt se nem láttuk, se nem hallottuk, de utána következik a fekete harkály a képen, ezt láttuk, hallottuk.
Igen, vele is találkoztunk, ő a legnagyobb termetű harkályfaj. A 70-es, 80-as években még ritka fajként tartották számon, aztán az utóbbi időben elég szépen elterjedt. A mérete az a varjúéval betegszik, és látszik is sajt, hogy a nevét is onnan kapta, hogy egy ilyen nagyon szép fekete madár, csak a fejteteje, legalábbis ami a hímeket illeti a fejteteje, a tojóknak pedig csak a tarkója piros.
És a fehérhátú fakopáncs az, ami szintén kimaradt, pedig nagyon készítetted rá a csoportot.
Igen, sajnos nem jutottunk el addig, ahol a fehérhátúban nagyobb valószínűséggel bele tudtunk volna futni. Ő Magyarországon a legritkább harkályfajunk. Vele bükkösökben, illetve bükkelegyes erdőkben lehet leginkább találkozni. Azok közül is ott, ahol nagyon sok az álló és a fekvő holdfa, illetve az erdő is egy ilyen, hát legalább 60-70 év körüli. A harkályfajok azok nagyon jó indikátorfajok, köztük a fehérhátú fakopáncs is, tehát érzékeny az erdőknek az állapotára, illetve nagyon jó esernyőfajok is, tehát a védelmük segítségével nem csak a magát a madárfajt, hanem a környezetét is meg tudjuk védeni. De az ordóépítésükkel nem csak saját maguknak készítik el úgymond az otthonukat, hanem más madárfajoknak, illetve más állatfajok számára is készítenek ilyeneket. Egyrészt ezért részben meg azért, hogy ahol visszamaradnak a holdfák, ott a rovarok számára is nagyon jó táplálkozó és szaporodó helyek alakulnak ki.
Ugye egy-egy madár elhagyja a fészkét, még a kisebb énekes madarak, és jövőre másikat épít. A harkályoknál hogy van, visszajár?
Harkályok is inkább új odukat ácsolnak minden évben, ezért is egy kicsit problémás nekik a védelmük, az előkerítésük, hogyha fészekre pontosan akarjuk megvédeni őket.
A következő évben mondjuk egy balkáni fakopáncsét elfoglalja egy szürke küllő? Vagy fordítva?
Hát egy kicsit azért más méretű ódukat ácsolnak ezek a madarak, tehát mérettől függően is inkább kisebb énekes madarak szokták elfoglalni. Például a legkisebb termetű harkályfajunk, a kis fakopáncsnak az odúit inkább a kisebb termetű cinegék, például a kék cinege, vagy akár az örvös légkapó foglalhatja el, míg a nagyobb termetűeket, például a legnagyobb harkályfajunk, itt a fekete harkályt, azt még akár a kék galamb is elfoglalhatja. Vagy akár a szalakóta, akár a seregély.
Beszéljünk arról is, hogy néhány harkályfaj, legalábbis a nagy fakopáncsot, ami életi, szinte már olyan emberközeli életmódot folytat, nem hiszen őt a városokban is megtaláljuk, sőt a kertünkbe is.
Számos harkályférét megtalálhatunk egyébként emberi települések közelébe, hogyha valaki esetleg télen etett madarakat, az gyakran megfigyelti rajta például a nagy fakopáncsot, de a többi harkályfaj is rájár, tehát akár a középfakopáncsal, a balkáni fakopáncsal, vagy még zörkülővel is lehet éppen találkozni. Egyébként az őrkülő is, illetve a nyaktekercs is előszeretettel fordul elő emberi települések közelébe, tehát nagyobb parkokba, kertekbe, erdőknek a szegélyébe. Tehát nem feltétlenül kell nekik a nagyobb zavartalan erdőség.
Mondtad, hogy rájár télen telente a madáretetőre, a szalonnára, meg a napraforgó magra?
Leginkább dióféréket szoktak kitenni a harkályok számára.
És igaz az, amit az óvodában tanultunk, hogy a harkályafák doktora?
Rá lehet fogni, igen, ugyanis leginkább rovarokkal táplálkozik, bár rovarokat inkább a holtfákból, az álló és a fekvő holtfákból egyaránt szedegeti össze.
Említettük azt, hogy emberközeli életmódot is folytathat egy-egy harkályfaj. A lényeg mindig az, hogy mit tehet az egyes ember, akár a harkályokért, hogyan válthatja apró pénzre a védelmi tevékenységet.
Az erdők védelme, illetve az idős fák, esetleg még a holtfák, az álló fekvő holtfák védelme egyaránt fontos a harkályok számára, ugyanis ezek biztosítják nekik a megfelelő táplálékot, illetve a szaporodó helyet. Bár az emberi szem számára ezek a holtfák nagyon csúnyán néznek ki az erdőbe, de valójában nagyon hasznos szerepet töltenek be az élővilág szempontjából.
Az elmúlt percekben a harkályokról Bodzás János természetvédelmi őrt hallották. Idén márciusban is oltónapokra várta a kiskertek szerelmeseit a Bükki Nemzeti Park igazgatóság. A rendezvényre három helyszínen, Mátrafüreden a Harkályházban, Miskolcon a Szeret a Park látogatóközpontban és Felső-Tárkányban a Nyugati Kapu látogató és oktatóközpont parkolójában került sor. A rendezvények keretében a gyakorlati bemutató mellett a hagyományos tájfajta gyümölcsösök megőrzésének fontosságáról is hallhattak az érdeklődők. Beszélgető társam Arany Ildikó, a Bükki Nemzeti Park igazgatóság természetvédelmi referense. Mit értünk azon, hogy régi gyümölcsfajták? Kérdezem én ezt visszatekintve 40-50 évre, hiszen mondjuk almából azok a fajták, amik gyerekkoromban voltak, azok közül sok már nincs. Viszont jöttek újak. Mi az, hogy régi, vagy mitől régi egy gyümölcsfajta?
Igen, hát itt a történelem folyamán több különböző korszakban több különböző fajta gyümölcsök kerültek be a Kárpát-medencébe és Magyarországra. Minden korszakban megvoltak azok a népszerű fajták, amiket akkoriban nagy területeken telepítettek. Igazából ahogyan mi ezt értjük, hogy hagyományos tájfajták, ott talán nem is elsősorban a régi a hangsúlyos, természetesen az is, mert hosszú időre van szükség ahhoz, hogy igazából ezek a lokális fajták kialakuljanak, de a hangsúly az azon van, hogy ez egy ilyen hosszú adaptáció eredménye, hogy ezek a fajták lokálisan létrejöttek, ami részben egy tudatos nemesítés, részben pedig egy természetes szelekció. Szemben a modern fajtákkal, amiket pedig már formális nemesítők hoznak létre, és azok genetikailag gyakorlatilag klónok, azok egy egységes állományt képeznek. Míg a régi fajtáknak sokkal nagyobb a genetikai sokszínűsége, ezért helyileg jobban tudnak adott esetben legalábbis sokuk alkalmazkodni, illetve mivel sok fajta van, rengeteg fajta gyümölcs létezik, ezért nagy a választék egy későbbi környezeti kihívással szembeni alkalmazkodás esetén.
Ezek a régi vagy hagyományos gyümölcsfajták vagy gyümölcsfajták egyedei azért nem egy tömbben élnek, mint mondjuk egy szőlőültetvény vagy egy barackos, tehát ezek szigetek.
Így van, illetve is. Tehát mai napig fellelhetők olyan régi uradalmi gyümölcsösök, vagy nagyobb, nem tudom, 20. század közepén telepített gyümölcsösöknek ilyen 100 éves körtés almás állományai, amelyek még mindig nagy tömbben vannak. És inkább a többség valójában ez a szórványgyümölcsös, amit említ, tehát amikor elszórtan, akár utak mentén, kisebb facsoportokban, zárt kertekben, szőlőhegyekben, nagyon sok esetben felhagyott területeken, már beerdősült, bebozótosodott, gondozatlan, de sok esetben olyan is van egyébként, hogy mai napig gondozott, mert nagyszülő ültette, és a család az továbbra is gondját viseli. Úgyhogy változatos nagyon a kép, igen.
Mikor kezdtük felhagyni a hagyományos gyümölcsfajtáinkat?
Hát ez egy jó kérdés, hogy mikor lett ez a formális gyümölcsészet. Tehát az a kérdés talán, hogy mikor szorította ki azt a hagyományos paraszti gyümölcsészetet, amit így generációról generációra adtak át. Pontos adatot nem tudok mondani, de mindenképpen a 20. században, illetve még azt is talán érdemes megemlíteni, hogy nem csak a gyümölcsfajtákat hagyták el, cserélték le, hanem magát, azt a művelési, gazdálkodási módot, amihez kötöttek ezek a régi fajták, tehát ezt a összetett tájgazdálkodást, amikor mondjuk egy gyümölcsös nem csak gyümölcsösként funkcionált, mint a mai intenzív gyümölcsösök, hanem egy ilyen kaszált gyümölcsös, mint egy mai legelő erdő, vagy sok esetben a szőlőhegyeken voltak gyümölcsösök, egy ilyen vegyes termesztési mód révén. Ezek mindenképpen a 20. században tűntek el, és ezt váltották fel a modern és intenzív technológiák.
De a kiskertekben is egyre inkább kiszorultak, nem mindenki már oltványt vesz, ilyen-olyan újonnan kijött fajtákat.
Illetve hát magukat a kiskerteket is felhagyják, tehát az is egy tendencia, kezdve azzal, hogy a kis települések elnéptelenednek, aztán ha nem is néptelenednek el, azért a mai életmód mellett az embereknek sokszor kevesebb idejük jut a kertjükre. Viszont ugyanakkor megfigyelhető egy olyan tendencia, hogy ez, ha nem is azt mondom, hogy tendenciájában megfordul, de azért egyértelműen ott van az igény a lakosság részéről abban, hogy ezt egy kicsit újraéleszteni. És ez abból látszik, hogy ezekben a programokban elég nagy érdeklődést tapasztalunk.
Előveszek egy katalógust, amit akár küldenek, akár bedobnak, és azon mindenféle photoshopolt bőtermű faalanyát kínálják. Miért dőljek én be annak, vagy miért inkább higgyek abban, hogy nekem is jobb, és az ökológiai rendszernek, amiben élek, is jobb, ha valami tájfajtát használok?
Ezek a modern fajták valóban tudnak nagyon bőtermők lenni. Lehet, hogy az a kép nem is photoshopolt, viszont akkor tudnak ilyen optimálisan teremni, hogyha ehhez optimálisak a körülményeik. Tehát ők így lettek kialakítva, hogy öntözve vannak, műtrágyázva vannak, növényvédelmet kapnak. És egyébként meg az már egy tudományosan kimutatott tény, hogy sokuk elég nehezen viseli a klímaváltozás hatásait, és annak ellenére, hogy ezeket az előbb említett támogatásokat megkapják, észlelhető egy terméshozam csökkenés, illetve az új kártevőkkel is sok esetben meggyűlik a bajuk. Most nem arról van szó, hogy minden régi fajta az mindenféle ilyen ártalomnak tökéletesen ellenáll, csak van köztük ami, illetve lokálisan nagyon különböző a helyzet, termőhely függő, klíma függő, akár itt a bükk vonatkozásában is nagyon nem mindegy, hogy répás hutáról beszélünk, vagy egerről, és hát meg lehet találni mindenhol azokat a fajtákat, amik ott jól produkálnak, és ott ellenállnak azoknak a kártevőknek, azoknak a éghajlati kihívásoknak, amikkel nekik szembe kell nézni, úgy képesek ennek ellenállni, hogy nincs szükség intenzív gondozásra sok esetben, vagy nem annyira, mint egy modern fajtának.
Ha fölélesztünk egy-egy ilyen tájfajtát, mondjuk a csipkerózsika álmából, akkor egy másik világra ébred. 100-120 éve még nem beszéltek ilyen kései fagyokról, ilyen szárazságról és felmelegedésről.
Hát ezért mondtam azt, hogy nem arról van szó, hogy most akkor mindegyik feltétlenül mindent kibír, mert ez messze nem ez az igazság. De ugyanakkor a modern fajtáknak is probléma ez, és a nemesítőknek szükségük van olyan genetikai alapanyagra, amiből kiindulhatnak, új hibrideket képezhetnek, új fajtákat. Ezért is kell megőrizni a régi fajtákat, hogy legyen mihez nyúlni egy új változat kialakításához.
Az elhangzott beszélgetésben Arany Ildikót, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi referensét hallották. Most Ferlimavet, Ilyen kutya nincs is című könyvének 33. része következik, felolvassa Tóth Levente színművész.
Az említett júniusi napon olyan tikkasztó hőség uralkodott, amilyet csak a nagyvárosok verítékező teste tud gerjeszteni. Korcsi meg én kimenekültünk a boldog otthonba, ahol ide-oda lődörögtünk az izzó márvány síremlékek közt, és elképzeltük, hogy mindegyik alatt egy-egy pocok járat rejlik. Korcsi is, én is gyakran idéztük fel emlékezetünkben a pockokat, és mindig őszintén bánatos sajnálkozással. Ezért, ha képzeletünkben ezekkel az aranyos kis rákcsálókkal népesítettük be a boldog otthont, igazán nem tiszteletlenségből tettük. Kis idő elteltével kerti geze csattogását hallottam a mesterséges tavacskamenti fákról, és elindultam feléje, míg Korcsi, aki soha nem érdeklődött különösebben az édekes madarak iránt, más irányba szimatolgatott, remélve, hogy valami izgalmasabb nyomra bukkan. Merőben váratlanul talált is egyet, és metsző csaholással megindította a hajszát. Még idejében fordultam vissza, hogy lássam, amint fehér hátsó fertája eltűnik a fák között. Na, végre egy nyúl, gondoltam, és hogy legalább egy pillantást vethessek rá, én is Korcsi után eredtem. Mire felvergődtem a tavacska túli kaptatóra, Korcsi már legalább 100 méterrel előttem járt. Fura, ferdén oldalazó ügetésével úgy hatott, mintha egy rosszul kiegyensúlyozott kis vitorlás igyekezne szél ellenében haladni. Ami azt illeti, Korcsi éppenséggel, hogy jó széllel, sebesen és biztonságosan tartott célja felé. A szellő könnyű volt, de pontosan megfelelő. Gyengéden legyezgettek Korcsit, majd engem is, mire tüstént megtorpantam, őszinte keserűség fogott el. Én igazán nem vágytam, csupán egy nyuszira. Miután alaposabban szemügyre vettem a helyszínt, a távolban egy komoran sötétlő gyülekezetet pillantottam meg. A gyászmenet láttán rossz előérzettel párosuló heveny rémület fogott el. Kétségbe sem füttyöngettem Korcsinak, de Korcsi megsüketült. A régi téboly szenvedélyének izzó hevében eltökélten nyargalt tovább. Hátulról közeledett a temetési menet felé, mégpedig igen sebesen, de a gyászolók közül senki sem vette észre. A temetkezési vállalat alkalmazottja, egy magas fiatalember azonban nyilván meghallotta vad füttyögetésemet, mert lassan hátrafordult. Engem nem látott meg, mert én már átengedtem őt a sorsnak, és a fűszfák fedezékébe vonultam. Meglátta viszont Korcsit, aki úgy száguldott feléjük, akár egy veszett kutya. A borz egészen picike volt, valószínűleg tavasszal született, amellett nyilván meg is zavart az ismeretlen környezet. Idegesen futkározott a sírkövek között, tétován váltogatta az irányt, mintha azt próbálta volna eldönteni, hogy Korcsi vagy a húrihorgas cilinderes férfiú a félelmetesebb ellenség. A legkevésbé sem volt szembeszökő jelenség, sőt kétlem, hogy akár a temetkezési alkalmazott, akár Korcsi látta egyáltalán. Korcsi legalább tudta, hogy ott van valahol a közelben, az alkalmazott nem tudta. Futó lépésben elindult Korcsi felé azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy elkergesse. Láttam, hogy mozog a szája, és az ábrázata is igen haragos. A hármas tökéletes időzítéssel találkozott össze egy rózsaszín márványkripta szélárnyékában. Az esemény vigasztalanul lesújtó volt, bár viszonzásul némi haszonnal is járt, mert végül ez győzte meg szüleimet, hogy egy nagyváros központja nem kifejezetten a mi világunk. Közvetlenül ebből az incidensből fakadt papa elhatározása, hogy költözzünk ki egy körülbelül 40 mérföldnyire fekvő faluba. Ez a falu szörnyen fura kis fészek benyomását keltette bennem, aki egyenesen a szabad levegőjű, korlátokat nem ismerő nyugat végvidékéről szakadtam ide. Valami különös atmoszférája volt, poros fálfűzők, recsegő halcsontok légköre lengte be, meg az az agresszív előkelősködés, mely állítólag Kanada számos keleti falucskájára jellemző. Ami engem illet, pocsékul éreztem magam a korömbeli fiúk és lányok közt, rettenetesen megzavart elszántan, megfontoltan ellenséges magatartásunk. Sehogyan sem értettem szomszédaink éber bizalmatlanságát, és ne adj Isten, hogy sikerült volna áthatolniuk a minket övező gyanakvás sorompóján. Alig, hanem maga az új ház, amelybe költöztünk, okozta elsősorban ezt a hideg fogadtatást. Előző tulajdonosa ugyanis egy szobrász volt, mégpedig olyasfajta, aki vajmi csekély tehetséggel üzte művészetét, és aki mesterségbeli fogyatékosságát harciasan kötekedő, nevetségesen visszás modernizmussal iparkodott leplezni. A ház zsúfolásig teli volt kísérleteivel, és láttukra az a gyanunk támad, hogy pusztán azért adta el az ingatlan, mert egyébként soha az életben nem szabadulhatott volna meg hibbant szellemének torz szülötteitől. A műremekek többsége egy meztelen női torzó lélektelen ismételgetése volt, a maradék szobrokról hosszú elmélkedéssel sem sikerült kiderítenünk, mit ábrázolhatnak. Az egyik alkotás különösen feledhetetlen maradt számomra. A fa faragvány legfőként egy bicikli kerékre emlékeztetett, amelyet egy rendkívül eltökélt gőzmozdony tiport meg. A mester a Lélek üregei címmel látta el. Ez a mű ki tudja miért hallatlanul idegesítette Korcsit, és miután száműztük a kert legvégébe, kutyánk nem egyszer megállt előtte, és órákig merett rá a méla undor enyhén vicsorgó grimaszával. De igazság szerint korántsem csak a messze tűnt szobrász jellegzetes egyénisége okozta, hogy átok nehezedett a házra. Elég volt ahhoz az illető művész voltának puszta ténye, hiszen már ebből következően eleve gyanúsnak ítélték őt is, lakhelyét is Ontario falusios vidékeinek szinte bármely pontján. Azt hiszem, vajmi kevés település akad a világon, amely olyan konoksággal védekeznék a kultúra leheletnél halványabb nyomai ellen is, mint Közép-Ontario falvai. Tántoríthatatlanságukat maga Loyolai Szent Ignácis elirigyelné. A fagyos fogadtatás miatt elég sokszor becsméreltük a házat, pedig züllött múltja ellenére nagyon is megfelelt családunknak. Szerény homlokzata megállapodott szigorral szemlélte egy szigorú, megállapodott közösség szerény kereteit. Belül azonban útvesztőszerű kisé rozoga helyiségek sorjáztak benne a hátsó kapuig, amely egy szinte végtelenbe nyúló érintetlen tájékra nyílt. Ezek a korlátlan, vadul gubancos mezők enyhet adó biztos menedéket nyújtottak, nem csupán Korcsinak meg nekem, hanem tömérdek egyéb jószágnak is, többek közt, bár nem utolsó sorban, egy bűzös borz családnak. Szinte naponta láttuk őket, és a családunkra jellemző, rezignált beletörődéssel vártuk az elkerülhetetlent. De valami furcsa, alig hihető módon nem történt semmi. Hogy miért, voltaképpen máig sem értem, legfeljebb azt a feltevést kockáztatnám meg, hogy talán Korcsi is átérezte, micsoda nyomasztó súllyal nehezedik ránk a társadalmi elszigeteltség, és nem volt se kedve, se mersze a borz háborúkhoz. Nem tapasztaltuk jelét semmiféle nyílt harci cselekménynek. Mindazonáltal résen voltunk, és szorongó nyugtalanságunk csupán a keményebb fagyok beálltával kezdett oszladozni, amikor biztosra vehettük, hogy a borzok visszavonultak téli szállásukra.
Felimávet Ilyen kutya nincs is című könyvének 33. részét Tóth Levente olvasta fel. Ezzel az erdőfohásza már a véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Vasvári Detti és a technikai munkatárs Nátrán István nevében is. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Legyetek szentek! Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink, Anselm Grün Megbékélés Istennel, Sérült istenképén gyógyítása című művének negyedik részét Varga Orsolya olvassa fel.
Anselm Grün Megbékélés Istennel, Sérült istenképeink gyógyítása. A szexuális visszaélés által okozott istenmérgezés. Amikor napvilágra került, hogy papok számos esetben szexuális visszaélést követtek el gyermekekkel szemben, az egyház mély válságot élt át. Sok keresztény kilépett az egyházból, mert úgy érezte, hogy kihasználták az egyházba vetett bizalmukat és becsapták őket. Másokat az háborított föl, hogy az egyház, amely oly magas erkölcsi igénnyel lép fel, és amelynek papjai gyakran oly merev szexuális erkölcsöt hirdetnek, nem felel meg saját elvárásainak. Sőt, sok esetben éppen azok a papok voltak a bűnösök, akik prédikációikban erősen moralizáltak. Lehasították és ördöginek minősítették szexualitásukat, aztán titokban mégiscsak kiélték. Nem egyszer azzal takarózva, hogy közelséget és szeretetet akartak tanúsítani a gyermekek iránt. Sok keresztényben támadtak kételyek. Vajon minden rendben van-e az egyházi igehirdetés körül? Gyanakodni kezdtek minden papra. Vajon titokban gyermekeket rontanak meg? Visszaélnek pedagógiai képességeikkel, hogy gyermekeket kössenek magukhoz. Ezek a keresztények mindent megkérdőjeleztek. Már nem tudták, hogy az egyház mely tagjaiban bízhatnak meg. Hirtelen minden prédikáció hitelességében kételkezni kezdtek. Nem csak üres szavak ezek? Bízhatok ezekben a szavakban? Kiben bízhatok még egyáltalán? Korábban a keresztények sokszor eszményítették és szentnek tartották a papokat. Most vége szakadt ennek a szentségnek, ám ez rengeteg hívőt megfosztott támaszától. Kétségbe vonták magát a hitet is, és nem tudtak többé bízni Istenben. Ki az az Isten, akit ez a pap hirdetett, ha meggyőző prédikációi ellenére visszaélt a rábízott gyermekek közelségével? Amikor a szexuális visszaélések esetei nyilvánosságra kerültek, mindenek előtt az áldozatok kerültek mély válságba. Felszakadtak régi sebeik. Sok áldozat annak idején elfojtotta a rajta esett sérelmet és elrendezte az életét. Közülük számosan továbbra is megmaradtak az egyházban és minden vasárnap eljártak a templomba. Most ismét felszakadtak a régi sebek. Úgy érezték, hogy már nem tudnak misére járni. Megint ugyanaz az undor fogta el őket, amit egykor a pap váltott ki bennük a molesztálással, és ez az undor már a vallási élet egészére kiterjedt. A vallásosság minden megnyilatkozással látszatnak, hazugságnak, képmutatásnak tűnt számukra. A szexuális visszaélés emlékei megmérgezték Isten képüket. Gyermekkorukban jámbor, buzgó minisztránsok voltak. Sokat tettek az egyházért, rajongtak a plébánosért vagy a káplánért. Ő azonban visszaélt buzgóságukkal és bizalmukkal. Úgy érzik, elárulta őket az a pap, akiben annyira megbíztak, és most már nem tudják, kiben bízhatnak még ezek után. A szexuális visszaélések következményei közül az érzelmi zűrzavar a legrosszabb. Az áldozatok ide-oda hányódnak a fájdalom, az undor, a düh és a bűntudat között. Noha minden felelősség a tetteseket terheli, az áldozatokat mégis bűntudat gyötri. Fölteszik a kérdést, vajon ők csábították-e el a papot, vajon nem viselkedtek-e túl kihívóan. Ez az érzelmi zavar valósággal megmérgezi őket, mert már nem tudják, melyik érzésüknek hihetnek. Visszaéltek legmélyebb érzelmeikkel, ezért most minden érzelmet lehasítanak magukról, hiszen minden érzelem csalóka lehet. Csak hogy ezáltal elvágják magukat az élettől is. Egyik kurzusomon részt vett egy nő, aki az előadás után megkérdezte, eljöhet-e hozzám egy ismerősével beszélgetni, aki valami súlyos problémával küzd. A két nő együtt érkezett. Amikor kezet nyújtottam a barátnőjének, ő tüstént visszahúzta a kezét. Zavarba jöttem. Kezdetben csak vontatottan haladt a beszélgetés, de aztán a nő lassan megnyílt. Kiderült, hogy 10 éves korában egy pap megrontotta, és még meg is fenyegette, ha valaha is beszélni mer a történtekről, Isten büntetése lesújt rá. Ez a fenyegetés megfélemlítette. Már nem mert templomba járni, pedig igénye volt rá. Többször is bement a templomba, ám amint belépett, föltámadt benne az erőszak és a fenyegetés emléke. Nem volt könnyű megnyerni ennek a nőnek a bizalmát, mert az erőszakot elkövető pappal szerzett tapasztalatát rám is kivetítette. A következő beszélgetésre már egyedül is elmert jönni, és nyíltan meg tudta fogalmazni, mit élt át. Ekkor tudatosult bennem, milyen mélyre tud hatolni az ilyen seb. A szexuális erőszak mindig mély sebet ejt, de ha a szentség fogalmát megtestesítő pap követi el, akkor egyúttal minden szent dolgot is sárba tipor. S ha a pap ráadásul hatalmával visszaélve megfenyegeti az áldozatot, akkor az nem tudja kivonni magát e hatalom alól. Hosszú időre volt szükség, amíg az illető nő sebei behegettek. Az ilyen sebek sosem gyógyulnak meg teljesen. Egy terapeuta szerint ugyanolyan maradandóak, mint a háborús sérülések. Az ember legfeljebb megtanulhat bánni velük. A papok által elkövetett szexuális erőszak áldozatai gyakran összekapcsolják a szentséget az erőszakkal, ezért nem is tudnak templomba járni. Elfordulnak az egyháztól, vagy mélységes bizalmatlanság támad bennük, minden vallásos gondolattal és érzéssel szemben. Mert akivel az erőszak vallásos kulisszák között történik, annak a lelke minden vallásosságtól iszonyodva elfordul. Úgy érzik, hogy megint el lehet majd csábítani őket, újból valamilyen vallási ideológia áldozatává válhatnak. Megmérgezték az istenképüket. Egy nő elmesélte nekem, hogy kislánykorában egyszer gyónni ment, s a pap ezt az alkalmat kihasználva szexuálisan zaklatni kezdte. Azóta nem tud gyónni. Néha feltámad benne a vágy a gyónásra, de mivel az túlságosan összekapcsolódott benne a zaklatással, már nem képes belépni a gyóntató székbe, nem képes elmenni a gyónási beszélgetésre. Az áldozatok összekapcsolják magukban Istent és azt a papot, aki zaklatta őket. A tettes iránt érzett undor áthelyeződik Istenre. Már nem csupán a papban, Istenben sem tudnak bízni. Félnek, hogy Isten is becsapja őket, mihelyt ráhagyatkoznak. Ezt élte át Jeremiás próféta is, aki nem lett ugyan szexuális zaklatás áldozata, de akinek szavai mégis tükrözik az áldozatok tapasztalatát. Rászedtél, Uram, s én hagytam, hogy rászedj. Erősebb voltál nálam, és legyőztél. Nevetségessé váltam napról napra, aki csak lát, mind csúfol. Az Isten mérgezés terápiája. Fontos, hogy szembenézzünk azzal a fájdalommal, amelyet a szexuális vagy spirituális visszaélések, a megbetegítő istenképek és önképek, valamint az egyházzal és Istennel kapcsolatos csalódások által okozott istenmérgezés váltott ki. De ha megállunk a fájdalomnál, az nem segít, mert ez esetben mindig csak a régi sebekben fogunk vájkálni, és megrekedünk az áldozat szerepben. Fontos ugyan, hogy komolyan vegyük az áldozattá válást, de ne maradjunk puszta áldozatok. Verena Kast pszichológus írta le egyszer, hogyan válhat tettessé maga az áldozat, ha továbbra is megmarad az áldozat szerepében. Ezért fontos, hogy az ember elhatárolódjék az áldozat szereptől, és maga vegye kezébe az életét. A következőkben azt szeretném leírni, hogyan bánhatunk helyesen az Isten mérgezés sebével, és hogyan méregteleníthetjük Isten és önképünket. A lényeg, hogy kiengesztelődjünk az Isten képekkel, és végső soron Istennel. Az Istennel való kiengesztelődés azonban csak akkor sikerül, ha búcsút mondunk a megbetegítő Isten és önképeknek, és megfelelő képeket találunk Istenre és önmagunkra. Az Isten képeken és az önképeken végzett munka. Az Istenről és önmagunkról kialakított képektől függ, milyennek tapasztaljuk meg Istent, és milyennek éljük meg magunkat. A képek belénk vésődtek, magunkban hordozzuk őket. Nem tudjuk újra teremteni ezeket a képeket, ezért az a dolgunk, hogy szemügyre vegyük, elemezzük, megszüntessük, és jobb képekkel helyettesítsük őket. Nem téphetjük ki magunkból a régi képeket, különben újra meg újra visszatérnek. Csak új képekre cserélhetjük őket, úgy, hogy az új képek lassan belénk ivódnak, és felülírják vagy átalakítják a régieket. Minden esetre mindig tudatosítanunk kell, hogy az új képek sem felelnek meg teljesen Istennek és igazi énünknek. Csupán valamivel közelebb kerülnek az igazsághoz, és üdvösebbek. Isten azonban túl van minden képen. A képek olyan ablakok, amelyeken át Istenre látunk. Megtisztíthatjuk az ablakokat, hogy világosabban láthassunk rá Istenre, de sose feledjük, hogy Isten nem azonos az ablakokkal. Isten olykor megsejthetővé és megtapasztalhatóvá válik. Aztán ismét eltűnik előlünk. Az üdvös képek sem rögzíthetik Istent, és igazi énünket is mindig csak részlegesen tudjuk megtapasztalni. Az Istenről alkotott régi képek csak akkor alakulhatnak át, ha nem utasítjuk el őket mindenestül. Egy szemernyi igazság a régi képekben is van, csak túlságosan egyoldalúak. Elhomályosították az ablakot, amelyen keresztül Istenre néztünk, de minden homály ellenére eddig is keresztül láttunk az ablakon, és megsejtettünk Istenből valami olyat, ami nagyon is helytálló. Ezért először szeretném szemügyre venni a régi Isten és önképeket, és leírni, hogyan változhatnak meg apránként. Számolni kell a büntető Isten képével, ez azonban mindig megfelel a saját lelkünkben megbújó önbüntetési hajlamnak is. A büntető Isten képében az fejeződik ki, hogy nem élhetünk akárhogy. Eleget kell tennünk igazi lényünknek, annak a lényegnek, amelyet Isten vésett belénk. Ha lényegünk ellenében élünk, az elkerülhetetlenül reagál. A lelkünk tiltakozik, ha túlságosan nagyra vágyó képeket alkotunk magunkról, ha úgy teszünk, mintha minden pillanatban tökéletesek lennénk. A lélek ekkor depresszióval reagál. Vagy ha a testünk ellenére élünk és örökösen túlterheljük, akkor betegséggel. Korábban a büntetés képével magyarázták ezt, csak hogy a büntetés képe félénk önképet közvetít. Mindig ott állok belső bírám előtt, aki bármikor megbüntethet. A büntető Isten képe így módon démoni Isten képpé válik. A büntetés képének megvan a maga jogosultsága, ha arra akar buzdítani. Élj úgy, hogy a lényegednek megfelel, különben a tested és a lelked föllázad. Ekkor azonban a büntetés nem kívülről jövő fenyegetés, inkább alkalom, hogy elsajátítsuk a lényegünk iránti helyes érzéket. Azt, hogy mi a lényegünk, testünk és lelkünk reakcióiból tudjuk meg. Persze nincsenek abszolút normák, mert mindenkinél más a mérték. A lelkünk úgy is föllázad, ha nem felelünk meg a saját mértékünknek, amelyet úgy fedezhetünk föl, hogy odafigyelünk a testünkre és a lelkünkre.
Anselm Grün Megbékélés Istennel, Sérült Istenképeink Gyógyítása című művének negyedik részét hallották. Felolvasta Varga Orsolya, a műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Szentek, szent életű emberek.
Szent Ákos püspök vértanú. Szent Ákos, avagy Akácius, a frígiai Antiókia püspöke volt Kis-Ázsiában a 3. században. Működésével nem csak hívei, hanem még a pogányok részéről is kiérdemelte a jó angyal jelzőt. Püspökségének idejére esik a Décius féle nagy keresztényüldözés. Ez a tehetséges császár a hanyatló római birodalomba a pogány nemzeti vallás föllendítésével akart új életerőt önteni, és ezért a legválogatottabb kínzásokkal akarta rábírni a keresztényeket hitük elhagyására, illetve a pogány istenek tiszteletére. Ennek az üldözésnek egyik jellemző mozzanata Ákos esete. Marcianus helytartó maga elé idézte a püspököt. Hiteles följegyzések szerint a kihallgatás a következő módon folyt le. Marcianus, neked kötelességet tisztelni és szeretni államfőnket, a császárt, mert a római birodalomban élsz. Ákos, senki sem tiszteli és szereti a császárt olyan nagy tisztelettel és szeretettel, mint a keresztények. Állandóan imádkoznak érte, hogy soká éljen, hogy népeit igazságossággal kormányozza, s hogy a birodalom a császár egész életén át békességet élvezzen. Azután imádkozunk a katonaságért és az egész birodalom jólétéért. Marcianus, ezt magam is dicsérem, hogy azonban bebizonyítsad a császár iránti hódolatodat, áldozatot kell neki bemutatnod. Ákos, én imádkozom a mi igaz, nagy és láthatatlan Istenünkhöz, hogy áldja meg a császárt minden jóval. Áldozatot azonban nem követelhet tőlem a császár. Miféle ostoba tanítás vezetett téged félre? Vesd el azt, aki láthatatlan, s ismerd el Istenül azokat, akiket látni lehet. Imádjam Istenekül azokat, akiket vádolok, akiket utálok, akiket megvetek, akik olyan bűnöket követtek el, amin őket a ti törvényeitek büntetnek. Marcianus, a keresztények sok minden rosszat költenek a mi isteneinkre. Én csak egyet mondok neked, áldoznod kell, vagy meghalsz. Ákos, ugyanúgy cselekszenek az útonnálók, akik megtámadják a vándort, s csak ezeli a választás elé állítják, pénz vagy életet. Marcianus, nekem csak az a feladatom, hogy kényszerítselek az áldozatra. Ha nem engedelmeskedel, nem maradhat el a büntetés. Ákos, nekem meg az a feladatom, hogy soha se tagadjam meg Istenemet. Megmondotta az Isten fia, aki megtagad engem az emberek előtt, megtagadom én is őt atyám előtt. Marcianus, ime, amiről már régen szerettem volna megbizonyosodni, te most magad megvallod vallástok egy babonáját, hogy az Istennek fia van. Ákos, Igenis van, az igazság és a kegyelem igéje Jézus Krisztus. Ezután Marcianus sorjában megkapja a felvilágosításokat az Úr Jézus fogantatásáról, születéséről és természetéről. Majd más területre tér át, hivatkozik a szigorú erkölcsű montanistákra, akik készséggel áldoznak, s ezt mondják Ákosnak, Akáciusnak, engedelmeskedj te is ugyanúgy, mint mi. Egyesítsd az összes katolikusokat, s vedd föl velük együtt a császár vallását. Jöjj át hozzánk egész egyházközségeddel. Ákos, a többi keresztényt nem én kormányzom, hanem az Úristen parancsa. Ők csak akkor hallgatnak rám, ha helyesre buzdítom őket, s szó nélkül megvetnének, ha rosszat mernék nekik tanácsolni. Marcianus, mondd meg a többi keresztény nevét. Ákos, neveik föl vannak jegyezve az örök élet könyvében. Ismét Marcianus, új vallást vezettek be. Ákos, igen, mi elvetjük az isteneket, akiket ti magatok csináltok, s amikor készen vannak, imádjátok őket. Nektek nem lennének isteneitek, ha a kőfaragó számára nem akadna kő, s ha a kő számára nem akadna kőfaragó. Mi pedig egyet imádunk, de nem azt, akit mi készítettünk, hanem aki bennünket teremtett, mint Urunk, szeretett minket, mint Atyánk, megváltott bennünket az örök haláltól, mint jóságos pásztorunk. Marcianus, sorold el a többi keresztény nevét. Ákos, itt állok én a törvényszék előtt, s téged mások nevei érdekelnek? Azt hiszed, hogy akkor megadjuk magunkat, ha többen vagyunk? Amikor jó magam, noha egyedül vagyok, nem engedem magam kényszeríteni. Ha azonban annyira fontos neked a név, engem Ákos püspöknek hívnak, két társamat pedig Pizónak és Menandernek. Tedd, amit jónak látsz. Marcianus, újra bezáratlak a börtönbe, s közlöm az egész ügyet a császárral. Az ő döntésétől függ, mi lesz veled a jövőben. A hagyomány szerint Décius elolvasta a kihallgatásról fölvett jegyzőkönyvet, s Ákos ügyes és bátor vallomása annyira megkapta lelkét, hogy megkegyelmezett a püspöknek. Kiszabadulása után Ákos igen sok pogányt térített meg, s szent békességben hunyt el. Noha nem szenvedett vértanúságot, mégis a vértanúk közt emlegették és emlegetik. Ennek egyszerű oka pedig az, hogy ő szívesen vállalta volna a vértanúi halált is az Úr Krisztusért, s nem rajta múlott, hogy nem lett tényleg vértanú. Amikor az utókor a vértanúság dicsfényével övezi Akáciuszt, hangsúlyozni akarja a jó szándék óriási erejét és értékét. A szándék az Úristen szemében fölér a tettel, ha a szándék végre nem hajtása nem rajtunk múlott.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!